Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. Sárközi Violetta vagyok. 2024-ben egy különleges tárlatvezetéssel készült a Zalaegerszegi Mincentineum, hogy az ide látogatók rendhagyó módon ismerhessék meg a viharos 20. század történelmét és benne Mincenti József életútját. A Mincentineum fénypontjai című kiállítás és tárlatvezetés abban segíti az ide látogatókat, hogy a modern épület és a különleges művészi installációk, a belső építészeti megoldások, szimbólumok megfejtésével, a fények és a színek segítségével átélhessék ezt a kihívásokkal teli korszakot, és megismerjék a bíboros személyiségének változását életút kiállításán keresztül. A következő percekben a tárlatvezetője Holló Csilla mutatja be a Mincentineum fénypontjait.
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Mincentineum fénypontjai címet viselő tárlatvezetésünk során szeretnénk bemutatni magát az épület egészét, onnantól indulva, hogy miért épült meg Zalaegerszegen, miért kapta a nevét, illetve mit jelent maga az, hogy Mincentineum, és bemutatni az épületnek a különlegességeit, itt az építészeti megoldásokra gondolok, ugyanúgy a kültéren, és ugyanúgy az épületnek a belső tereiben, hiszen egy nagyon nagy épületről van szó, több mint 4000 négyzetméter, 5 szintből áll, és hát minden szint találunk különlegességet, legyen szó fogadótérről, vagy pedig a kiállításoknak a tereiről. A Mincentineum ugye Zalaegerszegen épült meg azért, ugye ez is felszokott kérdésként merülni, hogy miért éppen városunkban, azért, mert Mincenti József leghosszabb tevékenységet, tehát plébánosi időszaka ide kötődik a városhoz, 1919 és 44 között 25 évet töltött itt, a lenyomata a tevékenységének, a lenyomata az máig érződik a városban. A név pedig az ő vezeték nevéből, tehát a Mincentiből alakult ki, és egy kicsit utal is a Bécsi Papnevelő Intézetre, ami a Pázmáneum is a Mincentiből, valamint a Pázmáneumból lett a Mincentineum.
Tovább menve a tárlat vezetésem, azt is bemutatjátok, hogy hogyan épült ez az épület, hogyan készült el ez az épület, a tervezéstől elkezdődően odáig, hogy megnyitotta a kapuit a nagy nyilvánosság előtt.
A tervezés folyamata egészen 2015-ig nyúlik vissza, tehát a nyitásig több mint 5 év telik el tulajdonképpen, és ez az 5 év, ez arról szól, hogy a megbízott tervezőiroda, ez a budapesti Konkrét Stúdió, illetve a kiállításoknak a kurátorai, a Magyar Mincenti Alapítvány vezetője Kovács Gergely és Sós Viktor Attila egyháztörténész és a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja, összefésülje tulajdonképpen az elképzeléseit. Tehát a tervező csapat egy modern épületet álmodott meg, aminek több szimbólumot magán kell, hogy viseljen. Mindenképpen a modernitást is szerették volna ugye összhangba hozni a belső tartalommal, ami ugye egy komoly téma egyrészt, tehát az egyház üldözés témáját mutatja be, és hát kiemelten Mincenti életutat. Ezért a folyamat maga hosszú volt, és hát a tervező csapat segítségére számíthatott a kurátorok is, ez nagyon szép együttműködés volt egyébként, és itt az, hogy jelenjen meg magába az épületben, tehát mind kívülről, mind belülről, ez azért nagyon fontos volt, mert hogy igazodnia kellett Mincenti személyiségéhez és az életútjához. Tehát, hogyha valaki ellátogat a látogatóközpontba, akkor nagyon szép színekkel találkozik. Például ezek nem élénk színek, ezek szakrális színek, tehát például az arany, egyszerűséggel, nemes egyszerűséggel találkozik, fehérrel, töltfehérrel, bíbor színnel, és hát sokszor a fekete színnel is, ami viszont a korszaknak a nehézségeit, a kommunista időszak nehézségeit mutatja. A szimbólumok, tehát ami ilyen jegyeket az épület ugye magán visel kívülről, építészeti nyelven lamellák, de lehetnek ezek börtönrácsok is, ezek pedig rendkívül fontosak, és itt, ha a funkciót nézzük, akkor beszélhetünk egy szoros funkcióról, a lamellák esetében is beszélhetünk egy átvitt, egy szimbolikus jelentésről.
Egy pillanatra álljunk azért meg. Azért nyilván nagyon nehéz helyzetben vannak most a hallgatók, mert ők csak hallják, amit mondunk, és nem látják maguk előtt ezt az épületet. Azért ezt mondjuk el, hogy kívülről valóban, hogyha ránéz az ember, akkor az első falon, homlokfalon rácsokat, fém rácsokat láthat, és valóban olyan, mint hogyha egy börtön épülete lenne. Persze a börtönök nem ilyenek, de mégis valahogy az embernek a képzeletében ez jelenik meg azonnal. Ez egyébként a börtönben lévő mincentire utalna ez a jelkép?
Igen, ezért is invitáljuk és várjuk a kedves hallgatókat, látogatókat, hogy jöjjenek el hozzánk, hiszen valóban ennek az épületnek egy nagyon komor képe van kívülről, egy nagyon zárt, nagyon szokatlan is tulajdonképpen a külső forma itt a környezetében ennek az épületnek, és hogyha eljönnek, akkor a táratvezetés során erre kapnak magyarázatot, hogy miért ilyen a külső homlokzat, miért így álmodták meg a tervezők. Tehát valóban nagyon sok rácsot tulajdonképpen látnak kívülről, de ahogy említettem, egyrészt ennek van egy szoros funkciója, árnyékot adnak az épületnek, mert nagyon sok üvegfelülettel rendelkezünk, és a szimbolikája pedig valóban mincenti bíboros különböző idő szakaiban a bezártságaira utal.
És aztán mi itt beszélgettünk a felvétel előtt, és egy nagyon érdekes dologra hívtad fel egyébként az én figyelmemet is, ami bevallom, hogy én nem tűnt fel eddig, hogy a bejárati ajtó előtt van egy fa, amit ti ültettetek.
Igen, ez egy örökzöld magnólia fa, és tényleg egy nagyon különleges helyet foglal el, illetve különleges térben van, hiszen tekinthetünk rá úgy is, hogy ez kint van a szabadban, viszont körülveszik a látogatóközpontnak a falait, tehát három oldalról körülveszik, és hát az épület homlokzatán a lamellázat is lejut tulajdonképpen egy szintig, nem takarja fát, de mégis ott van előtte. Ez a fa, ez mincenti bíborost magát jelképez, illetve az élete során azt, hogy ő milyen nehéz döntési helyzetekbe kényszerült, tehát a félrapságaira utal, hiszen ez a fa is nem teljesen a szabadban áll, viszont nem is egy zárt térben, tehát valahol a kettő között valóban egy félig zárt, félig nyitott térben.
Mikor ültettétek ezt a fát? A megnyitás előtt, vagy a megnyitást követően?
Ezt a fát a megnyitás előtt ültettük.
Akkor bejövünk a főbejáraton. A fénypontjai hova vezetnek ezt követően?
A vezetést ugye úgy szoktuk kezdeni, hogy megnézzük az épületnek a külső részét, utána belépünk a fogadótérbe. A fogadótérben, ami nagyon feltűnő és hát érdeklődésre tart számot, az átrium, úgynevezett átriumunk, tehát ahol a nagyon különleges lépcsőházunkat látják a látogatók, hiszen ha fölfelé tekintenek a magasságokba, akkor azt látják, hogy ez egy szabadon kijózó lépcsősor tulajdonképpen, nagyon különleges megvilágítással, tehát ez a belső tér, ez már ellensúlyozza a külső zárt homlokzatot, hogyha belép a látogató, akkor már egy ilyen bensőségesebb, meleg színekkel rendelkező térre találkozik, ami egyben fogadótér, erről a térről nyílnak a konferenciatermeink, a kettájbolt, a kávézó, és még ami egy érdekesség ennek a térnek az, hogy két oldalról megközelíthető tulajdonképpen, tehát van egy főbejárat, de ugyanúgy meg lehet közelíteni a Várkör utca felől is, tehát ez is volt az elképzelésnek a lényege, amikor megtervezték az épületet, hogy legyen ilyen szempontból nyitott, tehát biztosítható legyen az átjárás, és már tulajdonképpen találunk mincentihez kapcsolódó gondolatokat is, hiszen hogyha a látogatók figyelmesen körbenéznek, és megnézik a mennyezetet, például fölfelé tekintenek, akkor bizony egy mincenti idézet van elrejtve, egy nagyon szép gondolatnak a szavait lehet megtalálni a fogadótérben, a konferenciatermek előtt, és ha ezt összeolvassák, akkor egy idézetet kapnak. Ez az idézet, ez úgy szól, hogy amióta a nagy felelősség körülvesz, csak szeretetet akarok tartogatni minden magyar testvérem részére.
Nagyon szép, azt gondolom. És akkor menjünk tovább. Hol találkozunk még a fénypontjaival?
Az épület fénypontjaival már a pince szinti kiállítótérben találkozunk, hiszen ha a fénypontokat említjük, akkor nem csak a szószoros értelmében azokra a megoldásokra gondolunk, és nem csak azokat mutatjuk be a tárvezetések során, amik tényleg a különböző fényhatások, meg világítások a kiállításokban, hanem a különleges tárgyakat is, illetve leleteket. Ugye a pince szinten középkorról van szó, mivel a Mindszentindrom már eleve egy nagyon különleges helyen, tehát az egykori zalaegerszegi palánkvár területén épült fel, ugye a feltárások során előkerült kincseket, kiemelten a két középkori téglaégető kemencét is bemutatjuk, és hát a pince szintnek ezek a téglaégető kemencék, 14.-15. századi téglaégető kemencék a fénypontjai.
Tehát ez egy szimbolikus fénypont, akkor egy valóságos fénypont.
A Mindszenti életúttal folytatódik a tárlatvezetés. Ebben a kiállított térben ugye vannak a szószoros értelmében vett fénypontok, tehát nagyon különleges fényhatások, illetve kiemelt úgynevezett installációk és személyes tárgyak is. A kiállításban úgy tervezték meg magát a világítást, hogy az nem nagyobb tereket világít meg, hanem egy-egy személyes tárgyra összpontosulnak. Ezek például Mindszenty József édesanyjának, Kovács Borbálának a személyes tárgyai, vagy Mindszenty atyának a ünnepi miseruhája, tehát ezek is fénypontnak számítanak, viszont az zalaegerszegi 25 évet feldolgozó kiállító térben van kimondottan egy fénypont, ami nagyon szép megvilágításban áll, és a jelképe, tehát a szimbolikája is nagyon szép, az pedig egy keresztelőkút, ami kapcsolódik az ő pappászenteléséhez, valamint a szülőföld, a szülőfalu iránti tiszteletéhez is, hiszen ez olyan keresztelőkút, ami Csehi Mindszenty földből készült. Ahogyan ugye haladunk az életútján, tehát ugye a következő a püspöki időszaka, majd esztergomi eseki időszaka, a bíborosságreállás, mindegyikhez találunk egy különlegességet, ami szintén fénypont a mi szemünkben, tehát egy Szent Margitot ábrázoló textilkép például, vagy pedig egy bíborosi palást. A bíborosi palástot azt ki is emelném, hiszen amit a kiállított térben láthatnak a látogatók, az nem Mindszenty sajátja, hiszen ő nem viselt ilyet. Nagyon drága anyagról lévén szó. Ez egy úgynevezett habsejem vagy moaré sejem anyag, és érdekessége azt tulajdonképpen, hogy a kurátor készítette el a kiállítás számára, mint egy az utókor tiszteletét megjelenítve ebben a palástban Mindszenty atya felé, illetve ennek a palásnak a fényjátéka ihletett tulajdonképpen a tervezőket is, amikor megalkották az épület úgynevezett köpenyét, a lamellákat, hogyha megfigyeljük, akkor a fehér különböző árnyalataiban játszanak, nagyon változó képet adnak attól függően, hogy milyen fény esik rá, milyen napszakban vagyunk, tehát tulajdonképpen az épület homlokzatán is visszaköszön ez a moaré hatás, ennek a palást moaré anyagának a hatása. És ahogyan haladunk tovább, fénykörökkel találkozunk például a folyosón. Ez az a folyosó, ami a kiállítás központi terébe vezet, a gyönyörű fehér szoborhoz, a fénykörök pedig azt jelképezik, hogy egy virágszőnyegen haladunk tulajdonképpen el eddig a pontig, illetve, hogy a színeket nézzük, akkor ugye látunk benne lilát, zöldet, bíborszínt is tulajdonképpen, tehát a liturgikus színeket is látjuk ezekben a fénykörökben. És ahogy elérkezünk a már említett központi térig a rotundáig, az talán a legkülönlegesebb része a kiállításnak, hiszen ugye bíbor színű a padló, ez már a vértanúságra utal, a tér közepén áll a Mindszenty atyának a szobra, és ami ezt körülveszi, ezt a szobrot, az viszont egy ragyogás, egy nagy fényesség, hiszen a rotondának a belső felülete pedig aranyszínűre van festve. A következő tér az már a szabadulásához kötődik, és itt szeretném felhívni a figyelmet egy nagyon érdekes építészeti megoldásra, ami abban aznap ponton került kialakításra a térben, ahol az 56-os szabadságharc a téma, és Mindszentinek a szabadulása. Itt van egy nyílása a kiállító térben, ami természetes fényt enged be. És egyedül ez az a pont, tehát máshol nem találunk természetes fényt a kiállításban, csak a szabadulás időszakában, tehát ki is tudunk tekinteni a városra, és kicsit tulajdonképpen is, hát ez a szabadságnak a fénysugara, tehát a reménysugarát jelenti a Mindszenti atya számára, és ehhez megfelelően ugye helyeztek el fotókat is, ugye a témához kapcsolódó fotókat a kiállított térben, illetve itt látjuk azt a téli kabátot, amiben Mindszenti atya szabadult a felsőpetényi fogságából. A textletnek, a ruhadaraboknak nagy jelentősége van a fények mellett a kiállított térben. Találkozunk talán egy íróasztallal is például, ami már az amerikai követségen töltött 15 esztendőhez kötődik, tehát szintén egy hosszú szakasz Mindszenti életében, amit félrabságban töltött időben, tehát 56 és 71 között, és tulajdonképpen, ahogyan elérkezünk az aktív élet szakasz utolsó teréhez, ami arról szól, hogy már a Pázmáneumban, a bécsi Pázmáneumban letelepedve, onnan kiindulva meglátogatja a világban szétszorodott magyarokat, tehát az emigrációba kényszerült magyarokat. Annak a térnek a hangulata is különleges, illetve a megnevezése, ez egy oázis. Itt Mindszenti atya szavaira utalunk vissza tulajdonképpen, hiszen ő oázisnak nevezte ugye azokat az alkalmakat, amikor az útjai során találkozott a magyar közösségekkel, hiszen ezek őt is feltöltötték számára, és örömforrást jelentettek nem csak az adott közösségnek. És itt még egy érdekes megfogalmazása van Mindszenti bíborosnak, mégpedig az, hogy ő ezeket a magyarokat falevelekhez hasonlította, és azt mondta, hogy ők bárhol is élnek egymástól távol, vagy egymástól szétszorodva a világban, mint egy fának a falevelei, amiket ugye a vihar eltaszított egymástól, mindig törekedjenek arra, hogy összetartsanak, közelítsenek egymáshoz szeretetben, és ugye ennek megfelelően ennek a térnek a mennyezete is egy fát jelképez, ahol tulajdonképpen látjuk ezeket a kis faleveleket, amikre ugye Mindszenti bíboros utalt. És ugye ezek után már az aktív életszakasz lezárultával, ugye a halála utáni időszak kerül bemutatásra. Az utolsó tér is nagyon különleges abban a szempontból, hogy halála egy fekete színnel volt megjelenítve, hogy a Mária Celli sír például ugye fekete környezetben van megidézve, és ezután pedig újra nagy fényesség és ugye fehér felületek következnek a kiállításban. Az utolsó tér az egy jelképes kápolna, az ő sírjával tulajdonképpen. Nagyon szép fényjátéka van, attól függően, hogy hogyan éri a napsütés, és itt látunk egy jelképes sírt, ami több szempontból különleges, például azt, hogy Csehi Mindszenti földet tartalmaz, amit körülveszik a földet szintén Csehi Mindszenti pajtadeszkák, és hát látunk ebben a térben egy fehér kaput, ami a egyrészt utal Krisztus feltámadására, és hát arra is, hogy Mindszenti bíboros előtt is ugye nyitva állt a mennyország kapuja, és hát ezzel ugye körbe is jártok a Mindszenti életutat.
És aztán következik ez egyházüldözésről szóló szint a múzeumban, ahol úgy szintén azért vannak fényjátékok, tehát fénypontok. Én amikor először jártam itt a Mindszentineumban, számomra nagyon emlékezetes volt, hogy a kiállított tárgyak két henger között, én így szoktam megfogalmazni, fölülről egy hengerrészlet, meg alulról egy hengerrészlet, és tulajdonképpen csak a tárgy volt megvilágítva, és egyébként körülöttünk abban a nagy teremben pedig teljesen sötétség van. Ebben az esetben mit jelképez a fény?
A második emeleti kiállításnak a címe Egyház, vagy Fegyház, alcíme pedig ugye Egyházüldözés a kommunista diktatúra időszakában, tehát már a címről sejthetjük, hogy egy nagyon nehéz, sötét időszakról van szó. Ugye ennek megfelelően a különböző helyiségei a kiállító kiállításnak sem bővelkednek fényben, inkább azt mondanám, hogy sötétek, viszont valóban itt is kiemeltem meg vannak világítva a személyes tárgyak, illetve hát a különlegességei az egyes szobáknak, hiszen itt egy más szerkezetű kiállításról beszélünk, a mindszenti szinthez viszonyítva, 7 szobán át haladunk, mindegyike más témához kapcsolódik szorosabban, más-más megvilágításokat alkalmaznak, de valóban inkább az a jellemző, hogy sötétebb terek és picit ilyen félhomályba úszó terekről van szó. És hát ami még érdekes ebben, hogy úgy mutatja be a történeteket, vagy magát ezt az időszakot, hogy egy teljes objektív képet kapjunk, tehát objektivitásból indulunk, és ahogyan haladunk, egyre fontosabbak lesznek, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes életutak. Tehát ezzel is záródik a kiállítás, az utolsó terme, az már egy teljesen személyes történeteket vonultat fel. Valóban egy sötét teremről van szó, ahol oszlopokat kell elképzelnünk, amelyek állnak, ugye két részben állnak, tehát van egy alsó részük, ahol személyes tárgyakat helyeztünk el, és van egy felülről lefelé haladó részük, és ezek valahol találkoznak, megállnak. Ugye különböző magasságokban vannak ezek az oszlopok, ezek megtört életutakat jelképeznek, és hát azt, hogy valamelyik magasabb, valamelyik alacsonyabb, hogy hol törnek meg ezek az életutak, ugye ezek mindig attól függnek, hogy az adott egyházi személy életében mikor történik meg ez a változás, ugye mikor fordul rosszra, szomorúra a sorsuk, tehát ugye ezek általában börtönt elszenvedett és gulágra küldött egyházi személyek, tehát nyilván mindenkinél máskor következett be az életében ez a törés, és hát ezt jelképezik ezek a fekete oszlopok, melyek tényleg nagyon sűrűn helyezkednek el a kiállítótérben. Interjúkat hallunk bennük, illetve rendkívül mély történettel rendelkező személyes tárgyakat, tehát ezek általában kézzel készített rózsafűzérek, vagy olyan tárgyak, amelyek lelki kapaszkodóik voltak a bebörtönzött vagy munkatáborba küldött egyházi személyeknek, tehát segítsék abban, hogy ők túléljék ezeket a borzalmakat.
De ez az a szint, ami te leginkább kötődsz hozzá, hiszen személyesen is gyűjtöttél ide tárgyakat.
Valóban, én nagyon szerencsésnek mondhatom magam ilyen szempontból, hogy végig kísérhettem az épületnek a életét, tehát a belső térnek az alakulását, a kiállításokat láttam, ahogy egyre inkább formát öltenek, ahogy bekerülnek a tárgyak és a személyes tárgyak is, és igen, örömemre szolgál az, hogy tudtam hozzátenni én is a második emelet anyagához olyan szempontból, hogy korszakra jellemző tárgyakat gyűjtöttem, felkutattam, és ami még hiányzott az egyes termeknek a berendezéséhez, adományok vagy ajándékok útján hozzám kerültek, ugye családi körből, illetve felhívás útján, és én ezeket el tudtam itt helyezni a kiállított érdekurátori jóváhagyás után.
Egyébként, ha már itt a fénypontokról beszélünk, és a fényről, a Mindcentineum is ugye csatlakozik most már pár éve ugye a múzeumok éjszakájához, vagyis hát a kezdetektől fogva csatlakozik a múzeumok éjszakájához, és akkor a külső felét is megvilágították, tehát nem csak belülről beszélhettünk a fénypontokról, hanem kívülről is egy különleges megvilágítása volt ennek az épületnek, amit persze nem tudom, hogy honnan jött, hogy belülről kapcsoltátok-e fel, vagy pedig kívülről világítottátok meg, de volt egy különleges megvilágítása magának az épületnek. Ez is egy jelkép egyébként?
Igen, a múzeumok éjszakája az ugye kifejezetten egy nagyon jó alkalom arra, hogy még megmutassuk az épület különlegességeit. Belülről ugye tudjuk irányítani, kapcsolni a megvilágítást, és valóban a külső homlokzat, tehát a már említett lamellák kaptak megvilágítást olyan különleges formában, hogy ez egy változó megvilágítás, tehát még egy ilyen fényhullámzást láthattak akkor a kedves látogatók a homlokzaton. Maga a felirat, tehát a bejárat közeli Mindcentineum felirat is ilyenkor kap egy megvilágítást, és a belső terepen pedig ugye felkapcsoljuk az elhangzott idézetnek a megvilágítását, és például a kiállításokban, itt a második emeleti kiállításra gondolok, ott pedig úgynevezett zseblámpás tárlatvezetést is tartottunk.
Van valamilyen jelentése annak, amikor ezt a hullámzó fényt lehet látni itt a külső homlokzaton? Tehát van ennek valamilyen jelentése, hogy miért pont hullámzó, és miért pont azok a színek?
a szín az fehér, vagy a fehérnek az árnyalatai hidegebb fehér, vagy sárgásabb fehér, tehát ugye más színeket nem használunk a homlokzat megvilágítására. Tehát igazából ennél is azt tudom elmondani, amit az említett moiré anyagnál, vagy a bíborpalást anyagánál említettem, hogy ezzel a fényjátékkal még inkább érvényesül ez a hatás, ennek a különleges anyagnak a hatása, ami egyébként is már a lamellákon megjelenik, de nem biztos, hogy akkor a figyelem irányul rá, de ha meg van világítva, és változik ez a világítás, tehát mozog, tényleg hullámzik, akkor még jobban érvényesül ennek az anyagnak a hatása, tehát ezt szeretnénk, vagy szerettük volna akkor is elméltetni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Holló Csilla tárlatvezető beszélt a Zalaegerszegi Mindcentineum fénypontjairól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.